Tehát Mózes 5. könyvének a 12. fejezetét szeretném elolvasni. Tehát Mózes 5. könyvének a 12. fejezetét olvassuk el. Így hangzik az ige. Ezeket a rendelkezéseket és döntéseket kell azon a földön, amelyet atyáid Istene az Úr ad neked birtokul, megtartonotok és teljesítenetek mindenkor, amíg csak azon a földön éltek. El kell pusztítanotok mindazokat a helyeket, ahol az általatok meghódítandó népek szolgálják isteneiket, a magas hegyeken és halmokon és minden zöldellő fa alatt. Romboljátok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, égessétek el szent fáikat, isteneik szobrait pedig vágjátok darabokra. Még a nevüket is írtsátok ki arról a helyről. De ne így tegyetek istenetekkel az Úrral, hanem azt a helyet keressétek fel, és oda menjetek, amelyet kiválaszt istenetek az Úr, valamennyi törzsetek közül, és oda helyezze, hogy oda helyezze nevét, és ott lakjék. Oda vigyétek égő áldozataitokat, és véres áldozataitokat, tizedeiteket, és felajánlásaitokat, fogadalmi és önkéntes áldozataitokat, marháitokat és juhaitokat, juhaitoknak elsőszülöttjét. Ott tegyetek isteneteknek az Úrnak a színe előtt, és örüljetek házatok népével együtt minden szerzeményeteknek, amellyel megállt istenetek az Úr. Ne tegyetek úgy, ahogy mi itt ma teszünk, mindenki, ahogy jónak látja. Mert még nem mentetek be a nyugalom helyére, az örökségbe, amelyet Istened, az Úr ad neked. Majd ha átkeltek a Jordánon, és letelepedtek azon a földön, amelyet örökségül ad nektek Istenetek az Úr, amikor már nyugton lesztek a körülöttetek lévő összes ellenségetektől, és biztonságban laktok, akkor arra a helyre, amelyet kiválaszt Istenetek az Úr, hogy ott lakjék az ő neve, oda vigyétek mindazt, amit parancsolok nektek. Égő áldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket, felajánlásaitokat és fogadalmi áldozataitok legjavát, amit csak az Úrnak fogadtok. Örvendezzetek isteneteknek az Úrnak színe előtt fiaitokkal és lányaitokkal, szolgáitokkal és szolgálóitokkal együtt, meg a lévitával együtt, aki a lakóhelyeden van, mert neki nincs örök része közöttetek. Vigyázz, ne áldozz fel égő áldozataidat bármilyen helyen, amelyet látsz, hanem csak azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr egyik törzsedben. Ott áldozz fel égő áldozataidat, és ott teljesíts mindazt, amit én parancsolok neked. Amikor csak kívánod, bármely lakóhelyeden vághatsz és ehetsz húst, amennyivel megáldott, és amit adott neked Istened az Úr. Tisztátalan és tiszta ember egyaránt eheti azt, gazellát vagy szarvast is. Csak a vért nem ehetitek meg, öntsd azt a földre, mint a vizet. Nem szabad megenned lakóhelyeden sem gabonádnak, sem mustodnak, sem olajodnak a tizedét, sem marhádnak és juhodnak az elsőszülöttjét, sem fogadalmi ajándékaidat, amelyeket fogadsz, sem önkéntes áldozataidat, sem felajánlásaidat. Csak Istenednek az Úrnak színe előtt, azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened az Úr, ott teheted meg azokat fiaiddal, lányoddal, szolgáddal és szolgálóddal együtt, meg a lévitával együtt, aki a lakóhelyeden van, és örvendezzél Istenednek az Úrnak színe előtt minden szerzeményednek. Vigyázd, ne hagyd magára a lévitát, amíg csak földeden él. Ha majd kiterjeszti határodat Istened az Úr, ahogy megígérte, és arra gondolsz, hogy jó volna húst tenni, mert húst kívánsz enni, egyél húst, amennyit csak kívánsz. Ha messze lesz tőled az a hely, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy oda helyezze nevét, akkor is vághatsz marháidból és juhaidból, amit az Úr ad neked, ahogy parancsoltam neked. Ehetsz lakóhelyeden, amennyit csak kívánsz. Megeheted ugyanúgy, ahogy a gazellát és a szarvast megeszik, tisztátalan és tiszta ember egyaránt megeheti. De abban légy álhatatos, hogy vért ne egyél, mert a vér lélek. Ne egyél lelket a hússal együtt. Ne edd meg azt, hanem öntsd a földre, mint a vizet. Ne edd meg azt, hogy jó dolgod legyen neked és utódaidnak. Ha így cselekszel, azt helyesnek látja az Úr. De ha abból, amit lesz, amit az Úrnak szentelsz, vagy fogadalommal felajánlasz, azt vidd el magaddal arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr. Égő áldozataidat húsával, vérével együtt tedd Istenednek az Úrnak az oltárára. Véres áldozataidnak a vérét pedig öntsd Istenednek az Úrnak az oltárára, és a húsát megeheted. Tartsd meg engedelmesen mindezeket az igéket, amelyeket én parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen neked és utódaidnak mindenkor. Ha így cselekszel, azt jónak és helyesnek tartja majd Istened az Úr. Ha majd kiirtja Istened az Úr azokat a népeket onnan, ahová bemégy, hogy elűzd azokat magad elől, és ha elűzöd őket és a földjükön laksz, vigyázz, hogy törben ess. Azokat követve, akik kipusztultak előled. Ne kérdezősködj isteneikről, és ne mondd, hogyan tisztelik ezek a népek az isteneiket. Én is úgy akarok tenni. Ne tégy úgy az Úrral, a te Isteneddel, mert azok csupa olyan dolgot tettek isteneik tiszteletére, amit az Úr előtt utálatos és amit gyűlöl. Még fiaikat és lányaikat is elégették isteneiknek. És még a 13-ból az egyet, az a régi Károliba ide tartozik. Tartsatok meg és teljesítsetek minden igét, amelyet én parancsolok nektek, semmit se tégy hozzá, se el ne vigy belőle. Tehát tulajdonképpen itt van egy pici változtatás az új fordításban, mert az új fordítás befejezi a Molok áldozattal, de a régi Károli még a 13. fejezet első versét ide veszi. Miről van szó ebben a fejezetben? Tulajdonképpen, ha végig gondoljuk, vagy olvassuk ezt az igerészt, akkor látjuk azt, hogy az ötödik, Mózes 5. könyvébe, ebbe a bizonyos Deuteronomiumba, ez a második törvénykönyvbe, mintha megismétlődni látszanának azok a kifejezések, vagy azok a engedelmességi, vagy áldozat bemutatására szóló parancsok, amelyeket Isten a második fejezetben már elmondott. De azt szokták mondani, hogy az ötödik fejezet ilyen szempontból az a törvénynek a magja. És az eddigi részekben, amit olvastunk, a 11 fejezetben tulajdonképpen egy elméleti alapvetés láthattunk, hogy mit jelent az, hogy hiszünk Istenben, mit jelent az erősít, mit jelent az, hogyha ráállok Istennek az ígéreteire, Istennek a szavára, akkor ha én azokban engedelmes vagyok, és teljesítem azokat a parancsokat, amelyeket Isten mondott nekem, illetve hát mondott annak idején Izraelnek, mert először nekik szólt ez, akkor jólét és virágzás fog bekövetkezni a földön, amelyre az Úr engem bevisz, vagy amelyre bevitte Kánaánba Izraelt. És hát erről szólt az előző rész is, igaz, arról beszéltek a testvérek, hogy előtökbe adtam az áldást és az átkot. Igaz, az egyik hegy, a Gerazim hegye, az áldást jelentette, az Ebál hegye, az átkot. És ez mindig is így volt. A Bibliában nincs harmadik út. Tehát nincs olyan, hogy is. Mert az emberi természetünk az nagyon sokszor valami köztes szeretne. Hogy ez is legyen, meg az is legyen. A kecske is jól lakik, a káposzta is megmaradjon, de ezt nem lehet. Vagy az egyik, vagy a másik. Tehát ebben az értelemben nem véletlenül mondja az Úr Jézus a hegyi beszédben, hogy a ti igenetek legyen igen, a ti nemetek legyen nem. Mert az emberi természetemtől, a mi emberi természetünktől ez a fajta egyenesség, vagy ez a fajta igennek és nemnek a kimondása, és az ehhez való ragaszkodás, az nagyon sokszor nem teljesül az életünkbe, vagy az életembe, hanem egy picit engedékenyebbek vagyunk valamilyen területen. És nem véletlen, hogy itt is ezt látjuk, hogy Isten parancsot ad Izraelnek, mégpedig gyakorlati parancsokat, hogy amikor bemennek majd Kánaán földjére, hogyan éljenek, mit tegyenek, mit tegyenek, és mi az, amit ne tegyenek meg. Abból a szempontból is fontos ez nekünk, hogy láthattuk Izraelnek az életében azt, hogy ők egy nomád nép voltak eddig. Igaz, vándoroltak a pusztán. És azt lehetett látni a nomád nép életében, hogy a szent sátor előtt mutatták be az áldozatot. Igen ám, de ennek a helyszíne legtöbbször változott. Hol itt volt, hol ott volt. Most viszont már megszűnt ez a változás, valahová bemennek, valahová letelepednek. Beviszi őket Isten arra a földre, Kánaánnak a földjére, amelyet megígért, és Isten kiválaszt nekik egy helyet, tudjuk, hogy ez a hely, nincsen szó ebben a 12. fejezetben erről, de tudjuk, hogy ez Jeruzsálemben lesz, majd olvasni is fogom. Akkor ott, ahol kiválasztja az áldozati helyet, akkor ott kell bemutatni az áldozatot. Úrvacsorázni se úrvacsorázunk otthon, meg mennyegzőt se ülünk otthon, ugye? Hanem valahogy elmegyünk a templomba, vagy a gyülekezetbe, pedig ez egy hétköznapi esemény, de hát nem teljesen, mert az úrvacsora azért az nem, meg a mennyegző is, aki hitben van annak. Tehát azt lehet mondani, hogy megvan a dolgoknak a rendje. Amit Isten az embernek elkészített. És hadd mondjam azt, mert sokan fölvetik azt, hogy hát miért mondja ezt Isten? Egész egyszerűen azért, mert neki joga van azt mondani. Ha ő kiválaszt egy helyet, és az a hely, tudjuk, hogy Jeruzsálembe lesz, az a hely, ahol az Úr Jézust majd, az Úr Jézus feláldozza magát. Tehát ennek ezért is van ilyen szempontból jelentése, hogy az áldozati oltár, vagy az áldozati hely kiválasztása, az az Ószövetségben végig utal az Úr Jézus áldozatának a teljességére. És azt ember nem másíthatja meg, mert a hitet, vagy az új életet, az soha nem magunktól kapjuk, nem magunk adjuk magunknak, vagy mi adjuk a gyerekeinknek, hát ha így lehetne, de nem így van. Az hitből van. Mégpedig Jézusnak az áldozatáért kapja bárki, aki hisz ő benne. Mivel kezdődik ez a igerész? Azt látjuk, hogy letelepszik a nép, és ebben az országban, igaz, az első dolog azt mondja nekik, egyébként ugyanezzel zárja, hogy úgy teljesítsetek mindent, ahogyan megmondtam nektek. Úgy belegondoltam abba, hogy miért kell ezt ennyiszer elmondani? Hát nem értették meg? Hát nem. Hát nem. Mint ahogy az ember tudja, hogy egy tanárnak is el kell mondani sokszor ugyanazt, de egy szülőnek is. El kell mondani ugyanazt a dolgot többször. Nem értjük meg? Nem. El kell mondani ugyanazt. És valamikor talán valahol egyszer csak átjön, amikor nekünk is gyerekeink lesznek, vagy unokáink, igaz? És akkor mi is ugyanazt a most idézőjelben a dolgokat fogjuk mondani a következő nemzedéknek, hogy mire figyeljenek oda. Én mindig nevetek azon, amikor kamaszok, ilyen 15-16 éves fiúk, lányok azt mondják, hogy hát a mai gyerekek, hát azok borzasztóak. Mármint a kisebbek, a 10 évesek. Hát azokkal nem lehet bírni. Mondja ezt egy 10 éves, akivel tényleg nem lehet. Tehát érdekes dolog ez, hogy Isten nyilván ismeri az emberi természetünket. És azért mondja el többször, hogy engedelmeskedjünk, tartsuk meg a parancsolatait, éljünk úgy, ahogyan ő szeretné, mert az a mi életünk szempontjából lesz áldás. Nem neki van erre szüksége, hanem nekünk. És ő azért hívja fel erre a figyelmet. Az első dolog igaz, amit itt mond a második és a harmadik vers, egy ilyen egység, hogy el kell pusztítani mindazt, ahol a pogányok szolgálnak. Érdekes nekem, amit feltűnt ebben a részben, hogy eddig nagyon sokszor beszélt az ige arról, hogy írtsák ki azokat a pogány népeket, és hát elég kegyetlennek tűnt a mi szempontunkból, igaz, hogy mindenkit, de érdekes, hogy itt most nem a népekről beszél, hanem figyeljétek meg, vagy figyeljék meg a testvérek, hogy arról beszél, hogy az isteneiket írtsátok ki, és az áldozó halmaikat. Nem véletlen, hogy minden egyes, most így mondom, rendszer tudja, hogy először a propagandát kell megteremteni. Először a gondolatot, és ahhoz kell igazítani. És Isten nagyon bölcs, tehát ezt tőle veszik át, nem fordítva, hogy nagyon jól tudja, hogy tulajdonképpen amiben hisz az ember, azt követi. Tehát amiben hiszünk, azt követjük. És nagyon jól tudjuk, hogy sok mindenben lehet hinni, de az Úr Jézusban való hit az üdvözítő hitet jelent. És itt, amikor arról ír, hogy írtsátok ki azok, ahol a népek szolgálnak, nézzétek meg, vagy nézzük meg, hogy egy ilyen abszolút kizárólagosság jelenik meg. Nem véletlen, itt a Mózes 5. könyvében ezt olvastuk már, és többször is előjön, hogy azt mondja Mózes 5.6.4, halld meg Izrael az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Tehát ő nem ismer el ilyen értelemben toleranciát. És ez nem azt jelenti, hogy Isten nem szereti az embert, hanem nem fér meg a két dolog egymás mellett. Nem lehet egyszer Istennek is szolgálni, meg az ördögnek is. És figyeljétek meg, vagy figyeljék meg a testvérek, hogy ugyanakkor pedig a több Isten hitű vallásokba belefér Isten is, az ő neve is. Tehát ebből a szempontból mindenképpen különbség van az Isten szerint való imádat, az Isten szerint való gondolkodás és a nem Isten szerint való gondolkodás között, hogy Isten féltőn szerető Úr és Szent Úr nem tűr meg ilyen értelemben másfajta szolgálatot, azért, mert ezt nagyon jól tudja, hogy ez elviszi az embernek a szívét őtőle. És nem azt fogja tenni, ami lehetséges lenne, vagy ami jó lenne az ember számára. Az első dolog, amit itt mond, hogy ezek a bizonyos magaslatok és ezek a meghódítandó népek, ezek tudjuk nagyon jól, hogy Kánaánban bizonyos bál meg asera áldozatokat mutattak be. Ezek tulajdonképpen ilyen természeti népek voltak, és ezek a természeti népek, ezek nagyon sokszor egy dombon, vagy egy hegyen, vagy egy magaslaton készítették el a maguk oltárát, és ott mutatták be azokat az áldozatokat, amellyel a saját isteneiket akarták magasztalni. És számomra nagyon fontos volt az, hogy először is, hogy miért mondja ezt Isten, hogy ezt tegyék meg, utána pedig hogyan kellett ezt végrehajtani. Az egyik az, hogy miért mondja. Azért, mert az emberben benne van, hogy sokkal könnyebben átveszük azt, ami számunkra kényelmes, ami egy kicsit már megengedőbb, és Isten nagyon jól tudta, hogy ha ezeket az oltárokat nem rombolták volna le, akkor ezeknek az oltároknak a helyén megmaradó valamifajta imádások, azok áteredeztek volna Izraelnek a szívébe. Hogy miért mondjuk ezt, itt, hogyha az igének a végén nézünk, amikor azt mondja itt a 30. versbe, vigyázz, hogy törben es azokat követve, akik kipusztulnak előled. Ne kérdezősködj isteneikről, ne mondd, hogyan tisztelik ezek a népek az isteneiket. Én is úgy akarok tenni. Tudnélik, az emberben benne van az, hogy nem kell nekem mindig kiválni a többiek közül. És az emberben benne van az a fajta alkalmazkodó készség, hogy valahogy szeretne egy kicsit a tömegben úgy elbújni. Vagy a tömegben úgy valahogy eltűnni. Hogy nem kell nekem különnek lenni. Ezt mondják is az embernek. De itt nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy Isten azért is mondja a kánaáni népek isteneinek a teljes kiírtását, mert nagyon jól tudta, hogy Izrael ebből a szempontból, és hát ez gondolom, hogy nem csak Izraelre vonatkozik, ez ránk is vonatkozik, hogy amikor megtér az ember, akkor azok a dolgok, amelyek korábban kísértések voltak, azok nem fognak egyik pillanatról a másikra automatikusan eltűnni. És nagyon jól tudjuk, szokták mondani példaként, hogy azért egy alkoholistának, aki az alkohol rabságából menekült, nem éppen a legjobb parancs az, hogy azért naponta térjél be a kocsmába, hogy meg tudod állni azt, hogy ne igyál egy pohár bort. Mert nem fog sikerülni. Tehát nyilvánvalóan itt az a fajta féltőn szerető védelem, magatartásmód jelenik meg, hogy Isten szeretné a népét megmenteni ettől a kísértéstől. A másik pedig az, hogy figyeljük meg, hogy megvan ennek a menete. Azt mondja, hogy romboljátok le az oltáraikat. Az első az oltár lerombolása. Az oltár az mindig az Istennel való találkozásnak a helyszíne. Ahol az ember az Istennel való találkozásban tulajdonképpen kegyelmet kap. Az új szövetségben is, az ószövetségben is. És nyilvánvalóan ezeknek a pogány népeknek is ebből a szempontból a legfontosabb az első volt, nem véletlenül jelenik meg majd Gedeonnál is ugyanez, hogy Gedeon lerombolta a bálultárokat, hogy ne legyen meg annak a lehetősége, hogy ilyenfajta kapcsolatot fenntartsanak. Aztán törjétek össze az oszlopaikat. Ezek az oszlopok nagyon sokszor termékenység szimbólumok voltak. Tehát olyan valami, igaz, tudjuk, hogy ezek a bálistenek, hát nem is mondanám a szeánszain inkább, mert nem lehet itt Isten tiszteletet mondani, mert azért annak nemesebb a jelentése. Ezeken a helyeken mindenféle kicsapongásban részt vettek az emberek. És nyilvánvalóan ezeket azért kellett eltüntetni, lerombolni, hogy ennek még írmagja se maradjon. Aztán égessétek el a szentfáikat, igaz a szentfa az a bálvány jelentette, isteneik szobrait vágjátok darabokra, és még a nevüket is írtsátok ki. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az elejétől kezdve a végéig ezt meg kellett tenni. Én néha szoktam földet művelni. És a földművelésben van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy tarack. A tarack, vagy a pernye, ahogy máshol mondják, az egy átoknövény. Még ha ennyi darab megmarad a földbe, még 3-4 év múlva is képes az életet lehelni magába, hogy honnan, nem tudom, és kik nő, és utána elborít minden. A krumplin keresztül megy. Tehát az egy átok növény. És ezt csak azért mondom, hogy tulajdonképpen ugyanilyen a tévisten imádat. Azért kell kiirtani az írmagját is, hogy még véletlenül se tudjon levegőhöz jutni, mert az pusztít. És nyilvánvalóan ez vonatkozik olyan értelemben arra is, hogy mindaz, ami elválaszt bennünket az Úr Jézustól, vagy mindaz, ami elválaszt bennünket Istentől, azzal ne foglalkozunk. Legyünk következetesek. Tehát először ezt mondja itt Isten Izraelnek, amikor beviszlek benneteket arra a földre, akkor ne engedjetek meg az életetekben olyan tévképzeteket, olyan hamis istenképet, ami elviheti az embernek a gondolkodását az élő Istennek az imádatától. Ez az egyik dolog, amit itt mond. A másik, ezt egyébként a Bírák könyvébe is egy igét hadd olvassak, a Bírák 2.2.3, ahol ugyanez a gondolat jelenik meg, majd később olvasni fogjuk. A Bírák 2.2.3-ba azt mondja, de ti ne kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le oltáraikat, ti azonban nem hallgattatok szavamra. Hogy tehettétek ezt? Azt is mondtam, nem űzem el őket előletek, hagy legyen az oldalatokba, Istenei pedig legyenek nektek csapdául. Amikor az Úr angyal elmondta ezeket a dolgokat Izrael fiainak, a nép hangos sírásra fakadt. Milyen érdekes ez. Ugye? Nem véletlen, most vasárnap éppen arról volt szó, az új szövetségben István arról beszélt, hogy van olyan, hogy Isten szerint való szomorúság. Amikor felébred az embernek a lelki ismerete. Amikor rádöbben arra, hogy amit tettem, az helytelen volt. És Isten soha nem azért mutatja meg azokat a dolgokat az életünkbe, ami nem ő szerinte való, hogy azzal az életemet rombolni akarja, hanem azért, hogy az ember ezt vegye észre. Lássa meg, hagyja el, tagadja meg, és vele tudjon újat kezdeni. És ennek a logikája jelenik meg itt ebben az ige szakaszban is. Az első dolog volt, ami nem Istentől való, azt el kellett pusztítani. De ez nem marad annyiban. Igaz, ugyanez érdekes, hogy a Bibliában ugyanezek a gondolatok ismétlődnek, hogy ha az ember megtér, ha átadja a szívét az Úr Jézusnak, akkor nem szabad, hogy a szív üresen maradjon. Azt valamivel be kell tölteni. Istennek a szeretetével. Mert ha nem, akkor más fog oda költözni. Igaz? Tudjuk ezt. Tehát azért van szükség arra, hogy az ember folyamatosan töltekezzék az igével. És ezzel folytatja itt az Ószövetség, hogy amikor pontosan szemben állva, de ne így tegyetek Istenetekkel, hanem azt a helyet keressétek fel, oda menjetek, amelyeket ki választ Istenetek az Úr valamennyi nép közül. Itt én fölírtam magamnak, de nem fogom ezeket végigkeresni, mert ha vesszük tovább az igét, úgyis sor kerül rá, hogy például a Józsué 4.19 mondja, hogy Gilgál volt ez, aztán Sékem a Józsué 8.33-ba, nagyon hosszú ideig, Józsué idejétől Sámuel idejéig tulajdonképpen Síló volt az Isten tiszteletnek a helye. Aztán a Bírák 20.18 beszél arról, hogy Kirját Járim volt, illetve a 2 Sámuel 24.18-ban, azt viszont szeretném elolvasni, Sámuel második könyvének a végén, az utolsó fejezetben olvassuk azt, hogy Gád még azon a napon odament Dávidhoz, és ezt mondta neki, menj és állíts oltárt az Úrnak a jebuszi Aruanál szérűjén. És tudjuk, hogy ez a szérű, ez tulajdonképpen Jeruzsálemet jelentette. És érdekes az, hogy ezzel szemben azt mondja ez az ember, hogy hát hadd adjam azt felajánlásképpen az Úrnak, és Dávid ezt visszautasítja. Azt mondja, hogy nem akarom, hogy ez olyan legyen, hogy én ingyen megkaptam volna az áldozatnak a helyszínét, hanem ki akarom fizetni annak a helyét. És ez olyan értelemben, igaz, hogy szoktuk mondani, most nem a pénzbeli dologról van itt szó, hanem arról, hogy aminek megvolt a maga értéke, Dávid, amikor erre figyelt, akkor azt igenis az Úr iránti hűségből, vagy hálaadásból tette, hogy ne ezen múljék, ne azon múljék, hogy valaki valamikor valamit tudjon mondani arra vonatkozóan, igenis ő annak megadta az árát, hogy legyen az becsületes, legyen az tiszta az Úr előtt, hogy ebből ne legyen probléma. És érdekes itt ilyen szempontból talán az, hogy miért pont ez a helyszín, vagy miért kellett ilyen helyszínt megadni? Úgy gondolkodtam azon, hogy miért nem lehetett az, hogy több helyszínen is bemutathattak volna áldozatot, csak egyetlen egy helyszínen volt ez szabad. Erről már beszéltünk, hogy fontos az, hogy az Úr Jézusnak az előképe volt az egyik oldalon. Igaz, hogy az jézusi áldozatra való utalás is jelenti a jeruzsálemi áldozat helyszínének a kijelölése, de volt ennek másik jelentése is, hogy tudnélik, Izrael, amikor letelepedett, akkor egységes néppé szerveződött. És az egységes néppé való szerveződésnek volt egy olyan fajta közösséget teremtő feltétele, hogy kellett egy helyszín, ahová összehívhatták az embereket. Ma is beszélünk arról, hogy van olyan az országokban, hogy főváros. Talán nincs is olyan ország, vagy legalábbis én nem tudok róla. Igaz? Aminek ne lenne fővárosa. Ahol valahogy összefogják az embereket. És nyilvánvalóan szükség volt erre, abból a szempontból, hogy a nomád nép, ezt látni fogjuk később, mert beszél ez az ige szakasz erről, hozzászokott ahhoz, hogy volt egyfajta önállóság, egyfajta szabadság. Itt erről is beszél egyébként a 8. vers, hogy ne tegyetek úgy, ahogyan mi ma teszünk, hogy mindenki ahogyan jónak látja. Igaz? Tehát ez nyilvánvalóan ez nem azt jelentette, amit majd a Bírák könyvébe olvasunk, hogy annyira elvadultak az emberek, hogy mindenki azt tette, ami a szeme előtt jónak tűnt, mert ez abszolút szabadosságot jelent. Itt nem erről beszél az ige, de mégiscsak egy ilyen fajta függetlenségre való törekvést, hogy azért el lehetett a dolgokat úgy is rendezni, ahogy az emberek akarták. És nem erről van szó. Pont ennek az ellenkezőjéről. Hogy Isten mindig azt szeretné, hogy az álhatatlan szívünk ilyen. Ezért van erre szükség. Hogy nekünk aztán ne mondja meg senki, hogy mit kell csinálni. Ezt nem szeretjük. Senki. És ezért is, másrészt pedig azért, hogy legyen egy olyan hely, amelyet Isten jelölt ki, amelyet ő jelölt ki, és ott mutassák be az áldozatot. És nyilvánvalóan ebbe benne volt az a fajta engedelmesség, hogy igenis Izraelnek hajlania kellett erre az engedelmességi lépésre, azért, mert ha Isten tisztelik, akkor azt, amit ő mond az igéjében, azt is betartják, és ahhoz is igazítják az életüket. Egyébként, amit itt mond sorba, igaz, hogy azt mondja az ige, hogy oda vigyétek az áldozataitokat, és ott tegyetek az Úrnak a neve előtt, az Úr oda helyezte el a nevét. Ezt vannak olyan biblia magyarázók, akik úgy értelmezik, például a zsidó biblia magyarázók, hogy tudjuk nagyon jól, hogy a név az egyet jelentett a viselőjével. Tehát maga a név, Jézusnak a neve igaz, azt jelenti, hogy szabadító, megmentő. És például a mai napig figyelnek arra, hogyha találnak olyan régi írásokat, állítólag ez így van, nem tudom, hogy így van-e valóban, hogy a zsidóságban, ha találnak régi írásokat, akkor ezt igyekeznek nagyon pontosan kiegészíteni, és csak azzal a névvel, ami ott eredetileg szerepelhetett, és ha találnak olyat, amit nem lehet már kiegészíteni, mert annyira rossz állapotú, azt megsemmisítik, eltemetik. Azt az íratot jelképesen eltemetik. Hogy nehogy Istennek a neve ilyen értelemben valamilyen félreértése adjon okot. Tehát ez nagyon érdekes ebben a szemléletben, hogy nem csak az áldozatok bemutatása, hanem Isten nevének a tisztelete, a szentségének az elismerése, az is egy helyszínhez kötődött. Aztán látjuk azt, nem fogom itt sorra venni, mert sokat beszéltünk már ezekről, de mégiscsak annyit szeretnék elmondani, hogy azokat az áldozatokat sorolja fel itt az Úr, amelyet be kellett mutatni itt a Szent Sátor, majd később ennek a helyszínnek a áldozó oltárán, és ezek, figyeljük meg, hogy egyrészt egy égő áldozat volt, ami a teljes odaszánást jelentette Istennek, arról beszél, oda vigyétek égő áldozataitokat, a véres áldozat, az a bűnér való áldozat, a béke áldozatot és a hálaadó áldozatot jelentette. Aztán a tized, az pedig tudjuk, hogy erről majd fog később beszélni, talán a 14. fejezet részletesen foglalkozik a tizeddel, hogy a tized az azt a fajta felajánlást jelentette, amivel a lévitákat segítették, mert a lévitáknak nem volt örökségük. És ezért is fontos volt ilyen értelemben ennek a felajánlása vagy megjelenítése, és azt is látjuk itt később, hogy azt mondja, hogy nem szabad megenned, itt a 17. vers, lakóhelyeden se gabonádnak, se mustodnak, se olajodnak a tizedét, hogy ez egy földművelő, mezőgazdaságból élő nép volt. És nagyon valószínű, hogy itt elsődlegesen nem pénzbeli adományról beszéltek, hanem az abból az adományból, amelyet ők meg tudtak azon a vidéken, vagy azon a területen termelni. Aztán a felajánlásoknak ez bizonyos részeit olvastunk erről, hogy a papok megehették, a fogadalmi áldozat, amit Istennek ígértek, az önkéntes áldozat, amit hálából Isten jóságáért ajánlottak fel, és az elsőszülött áldozatról beszél itt, ami igaz az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztetett, hogy az elsőszülötteket Igaz és bizonyos vonatkozásban ez az Úr Jézusnak az előképe is, hogy az első szülötteket Isten megkönyörült rajta a zsidóságon, és nem haltak meg, hanem az egyiptomi népnek az első szülöttei, tulajdonképpen a fáraónak a gyermekét beleértve, mind meghaltak. És azért beszél itt ezekről az áldozatokról, hogy ezeket Istennek a színe előtt, amit ő kijelölt erre, ott kellett bemutatni, és nem pedig akárhol. Fontos volt nekem még ebben az igerészben, hogy ez is közösségteremtő volt, hogy nem csak azt mondja, hogy te mutasd be, hanem házanépeddel együtt, sőt, szolgálóiddal együtt, vagy lányoddal, gyermekeddel együtt, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen családi istentiszteletet is jelentett ebben a vonatkozásban. Nem csak egyedül neki kellett, hanem nagyon jól tudjuk, hogy ez Izrael egész közösségére vonatkozott. Aztán arról olvasunk a továbbiakban, erről már beszéltünk itt a 8. versről, hogy mindenki, ahogy jónak látta, úgy tett. És ami nekem itt szólt még a 9. vers, hogy még nem mentetek be a nyugalom helyébe, az örökségbe, amelyet az Úr ad nektek. Ez egy figyelmeztetés volt arra vonatkozóan, hogy megint látjuk ennek az emberi és az isteni oldalát. Az emberi oldala az, amikor megtér az ember, azt gondolja, hogy akkor jó, akkor minden rendben van. Akkor minden rendben van. De nem így van. Így van. Ez csak az életnek, az új életnek a kezdete. És Izrael esetében is fennállt annak a veszélye, hát bevitte őket Isten Kánaánba, akkor nyugodtan el lehetnek, ettől kezdve semmi dolguk nincsen. De ez nem így van. És azért mondja itt, hogy ha majd bementetek, akkor ugyanúgy éljétek tovább azt az életet, amelyet Isten mond, hogy az ő szentségét, vagy az áldozatbemutatásnak a valóságát, azt igenis a mindennapokban meg kellett élniük. Mert az emberi felelősséget, azt Isten soha nem veszi el tőlünk. Ha új életem van, azért, amit rám bíztak, azért felelős vagyok. Nem véletlen, hogy a Máté evangéliumában, igaz a 25. fejezetben, amikor a talentumokról van szó, és ott többféle fordítás van, de tudjuk, hogy 5-2 és 1 talentumról beszél, és amikor azt olvassuk az igébe, hogy aki 5-öt kapott, még 5-öt, 2-t, 2-t szerzett hozzá, és ott azt mondja az ige, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak, ezután menj be a te uradnak örömébe vagy nyugalmába. Tehát ugyanez a kifejezés szerepel, amit itt használ az ige, hogy ez az emberi felelősséget jelenti. Hogy amit én kaptam Istentől, azzal a tehetséggel, vagy azzal a áldással, amelyet az Úr adott nekem, egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan élek. Azt használni kell, nem elásni. Igaz, mert aki elásta, az nem kapott jutalmat, sőt, megrovást kapott arra vonatkozóan, amit tett, mert nem Isten szerint való tette, pedig őnek is volt egy talentuma. Tehát ez nyilvánvalóan Izraelre is vonatkozott, nekünk lehet mondani, hogy könnyebb dolgunk van, mert az Úr Jézust követhetjük, de a felelősségünk ebből a szempontból nem kevesebb. Ugyanúgy az ember, sőt, több. Mert a hegyi beszéd ilyen szempontból még erőteljesebb, hogy amit kapott az ember Istentől, bizony azokkal a dolgokkal ő előtte kell elszámolnunk. És nem szabad azt ilyen értelemben a földbe tenni vagy elásni, hanem használni kell. És azzal folytatja itt az ige, igaz, hogy ugyanez a gondolat ismétlődik meg többszörösen, amiről az előbb szó volt, hogy be kellett mutatni ezt az áldozatot. Ami nekem még ebben új volt, ahogyan itt előjön ugyanannak a gondolatnak egy másfajta bemutatása, hogy például A 12. versnek a vége, meg a lévitával együtt, aki a lakóhelyeden van, mert neki nincs örök része közöttetek, és akkor itt ugyanez a gondolat, hogy a 18. versben, meg a lévitával együtt, hogy nem eheted meg, ott teheted meg azokat fiaiddal, lányaiddal, meg a lévitával együtt, aki a lakóhelyeden van, és a 19. vers, vigyázz, ne hagyd magadra a lévitát, amíg csak földeden élsz. Hogy nem véletlenül emeli ki ezeket az ige, és a közösségnek az összetartó erejéről beszél. Hogy igenis a hívő embernek, vagy ugyanúgy Izraelnek is, oda kellett figyelni, tudjuk azt, hogy tulajdonképpen minden pap lévita volt, de nem volt ilyen értelemben minden lévita pap, hanem voltak a léviták között olyanok, akik a törvényt vagy a tórát tanították, de nem töltötték be azt a fajta tisztséget, de ők se kaptak örök részt, és ugyanúgy figyelni kellett rájuk, és ezért a tizednek, vagy a felajánlásoknak azért volt fontos szerepe, hogy a közösségnek megtartsák azt a fajta másik emberre való odafigyelését, amit a világban nem feltétlenül tapasztal az ember. A világban inkább azt tapasztalja az ember, hogy most ha így mondom, hogy kapar kutya, neked is lesz. Hogy csinálja az ember úgy, ahogyan bírja, ahogyan tudja. De Isten országában ez nem így van. Hanem igenis irgalmasság van, igenis az van, hogy odafigyelek a másikra. És ami rajtam múlik, abban segítségére vagyok a másiknak. És Isten azért figyelmezteti újra és újra a népét, hogy vigyázz, ezt ne hagyd el. Vigyázz, hogy a másikra legyünk tekintettel és legyünk figyelemmel, és hát nyilván ez ugyanúgy ránk is vonatkozik. Egyébként, amiről itt a igerész beszél a másik oldalon, hogy amikor megéhezett az ember, akkor az nem jelentette azt, hogy nem lehetett bárhol étkezni. Mert erről több helyen is beszél ez az ige szakasz, hogy tulajdonképpen, ha húst kívánt, bárhol leölhetett állatot, és bárhol megehette, sőt, például a hibás vagy a sérült bárányt is szabad volt elfogyasztani, tudjuk, hogy a tisztátalan állatokat nem, például a disznóhús nem ehették meg, viszont voltak olyan áldozati felajánlások, amelyeket csak bizonyos helyen lehetett elfogyasztani. Tehát nyilván megvolt ennek az a fajta ószövetségi rendje, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez nem képmutatást jelentett, hanem egyszerűen a hétköznapi élethez igazodott. Ebben az időszakban, amikor Izrael még nem telepedett le teljesen, mivel nomád nép voltak, és eltartott egy bizonyos időszakig még tulajdonképpen azt a területet ők hatalmuk alá vették, nyilvánvalóan a mindennapi megélhetésben ez segítséget jelentett. Hogy például ír arról, hogy a gazellát, vagy a szarvast, az őzet és a szarvast meg lehetett enni, mert nem számított tisztátalan állatnak, de nem lehetett áldozati ajándékként fölvinni az oltára. Azért, mert nem volt házi állat. Tehát ezt nem mutathatták be. Nem volt erre lehetőség. Tudjuk, olvastunk az áldozati állatokról már részletesen. Tehát amikor leírja ezt a ige, hogy mi volt az, amit megtehetett, nyilvánvalóan azzal is, mi volt az, amit megtehetett az izraelita, azzal Istennek a szentségét és Istennek a hatalmát és az Isten tiszteleti helynek ilyen szempontból a szerepét erősítette a népben. És nagyon jól tudjuk azt, mert azért beszélhetünk erről, és az új szövetségi vonatkozásban nem lehet azt mondani, hogy nem lehetne bárhol Isten tisztelni. A János evangéliumában pont arról olvasunk, amikor azt mondja a samáriai asszony, igaz, amikor kérdezi az Úr Jézust, hogy hát a ti atyáitok Jeruzsálemben imádták, mi pedig itt imádtuk, akkor hol lehet imádni? És azt mondja ott Jézus neki, hogy se nem ez a hely, se nem az a hely, hanem akik imádják Istent, azok szellemben és igazságban imádják. Nem a hely fontos, hanem ebben a vonatkozásban az Istennek odaszánt szív az, ami mindig lényeges. Tehát ebből a szempontból nyilván ennek van jelentősége, de ott az, abban az időszakban a jeruzsálemi templomban, vagy ezekben a helyszínekben nyilván megvolt ennek a kultikus, vagy megvolt ennek az Isten szentségét, tiszteletét kiemelő jelentősége. És még egy dolgot, amiről itt beszél többször is az ige, hogy azt olvassuk, erről is már volt szó, hogy a vér nem ehetitek meg. A vérnek, igaz, később írja is majd ugyanez az ige szakasz, hogy abban légy állatatos, hogy a vért ne edd meg, vért ne egyél, mert a vért lélek, ne edd meg a lelket a hússal együtt. Itt a zsidó írás magyarázatok azt mondják, hogy az élő húst, az élő állatot ne edd meg vérrel együtt. Tehát ennek volt egy ilyen magyarázata, illetve volt egy olyan is, amit olvastam, hogy egy ilyen erkölcsi negatív hatással volt azokra az emberekre nézve, akik ezt tették, de tudjuk, hogy ennek sokkal inkább az a jelentősége, hogy a vér az lélek. És ahogyan olvastuk itt a 3 Mózes 17:11-ben, hogy az Úr Jézusnak az előképéről van szó, azt mondja itt a 3 Mózes 17:11, mert a test lelke a vérben van, és én azt oltára adtam nektek, hogy a vér engesztelést szerezzen értetek, mert a vér a benne lévő lélek által szerez engesztelést, és az Úr Jézusnak az előképe ebben az értelemben. Tehát ez nem azt jelenti, gondolom én, hogy mondjuk nem lehetne megenni olyan ételeket, amelyek például ebből készültek. Én nem gondolom, bár én személy szerint nem szeretem, szóval én nem szeretem ezeket, de az, hogy ebből valaki törvényt csináljon, azt nem gondolom, hogy helyes lenne az új szövetségi korban, hanem egész egyszerűen arról van itt szó, hogy a vér jelképezte az életet. És nyilvánvalóan most is fontos, tehát orvosi vagy biológiai szempontból most is fontos szerepe van a vérnek, de nem a vér az, ami az élet, hanem ebben az értelemben Isten adja az életet, ő adja a vért, és ő is veszi vissza. És ő az, aki nyilván erre figyelmeztette a zsidóságot, hogy a vér az az élettel, az átadott élettel, az Úr Jézus odaáldozott vérének az előképe, és ennek van egy ilyenfajta jelentősége. Meg hát mondják azt, hogy valószínűleg nagyon sok betegség is, tehát volt ennek egy egészségügyi oka is abban az időszakban, szerintem most is, hogy nagyon sok betegség volt, ami ezáltal terjedhetett, és ezáltal is védte Isten tulajdonképpen a népét, de inkább én azt látom ebbe, hogy a vér, az élet Istenhez tartozik, és az, amit Isten adott, azt ne vedd el, azt ne tedd, hanem azt, amit ő jónak lát. Aztán, amit még szerettem volna mondani erről a részről, hogy tulajdonképpen részben figyelmeztet, újra és újra előjönnek ezek az áldozatok, ezeket még egyszer megismétli, és ami nekem még ebből fontos volt, itt a 26. vers, de abból amid lesz, amit az Úrnak szentelsz, vagy fogadalommal felajánlasz, azt vidd el arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr. És ebből a szempontból ez az Úr iránti odaszánást vagy figyelmet jelenti, hogy amit az Úrnak felajánlottam, azt teljesítsem. Abban legyek következetes, és legyek álhatatos, hogy amit megígér, az ember az Úrnak. Van úgy, hogy a hívő ember is ígér. Talán nem esküszik, mert az ige mondja, hogy ne esküdj. De szoktunk ígérni. Amikor nehezekbe kerülünk, vagy valami olyan körülmény vesz körül bennünket, akkor azt teljesítsük. Nem látja senki, de ha egyszer ígértem valamit, akkor az nyilvánvalóan ott van Isten színe előtt még akkor is, hogyha senki nem hallotta, vagy senkinek nem mondtam, vagy nem írtam le. Tehát nyilván azt a fajta, a mai világban talán a szóbeli, vagy a gondolatnak a becsületessége ilyen vonatkozásban az erejét, vagy a hatalmát vesztette, de ne legyen így ez a mi életünkben. Hanem inkább az ember gondolja meg többször, vagy gondolja meg kétszer, hogy mit mond. Viszont ha mondunk valamit, akkor ahhoz meg tudjunk ragaszkodni. És legyen a beszédünk ilyen értelemben igen és nem, és legyen istenszerű, vagy az ő, amit ő neki ígérek, amit fölajánlok, ahogyan átadja az ember az életét, mert Isten nem sokat kíván, csak azt, hogy az ember adja oda neki a szívét. De azt igen, hogy ebben tudjunk következetesek lenni, és tudjunk kitartóak lenni, hogy minden nap legyen meg ez az életembe, vagy az életünkbe. És igen, itt azt mondja a 28. vers, hogy ezt ér vissza újra és újra, ha engedelmesen megteszed, akkor jó dolgod lesz neked és utódaidnak, ha így cselekszel, azt jónak és helyesnek tartja Istened az Úr. Itt még talán csak még egy gondolatot szeretnék a végével kapcsolatban mondani, itt nincs ellenmondás abban, hogy azt olvassuk itt a 29. versbe, ha kiirtja Istened az Úr azokat a népeket, ahová bemész, hogy elűzd magad elől, és ha elűzöd őket a földükön laksz, vigyázz, hogy törben es, erről már beszéltünk az elején. Tehát itt nyilván azt jelentette, és tudjuk, hogy Izrael ebből a szempontból nem volt következetes, hogy részben írtotta ki a kánaáni népeket, és újra állandóan ezzel problémát okozott saját magának. És ennek az én szempontomból, vagy az új szövetség szempontjából talán sokkal fontosabb az az üzenete, hogy azok a dolgok, amelyek folyton folyvást elő és előjönnek az életünkbe, mint régi jellegű dolgok, azokat ne engedjük, hogy felnövekedjenek. Időben tudjuk, igaz, ahogy mondta régebben Pálhegyi Feri bácsi, hogy amikor elkezd nőni az emberben a harag, és elkezd fokozódni, akkor azt tudjuk elvágni időben azt a vezetéket, mert ha nem vágjuk el, felrobban. És ugyanez vonatkozik nyilván, hogy ne a bajok, a nehézségek, a kísértések temessék maga alá az embert, hanem az Úr Jézus győzedelme tudjon az életünkön erőt venni. Mert nekünk győztes Urunk van. Ő azért jött, hogy egy olyan életet ajándékozzon nekünk, amelyben örömben, békességben élhetünk. És hát itt a vége, igaz, amit mond, ez a Molok Isten, hogy ne tégy az Úrral, mert az Úr előtt ez útállatos. Igaz, ez a Molok Isten, csak annyit szeretnék róla mondani, ez egy kánaáni tűzisten volt. És a kánaánitáknak volt egy ilyen istenük, és azt gondolták, bocsánat, de ez tényleg így volt, elég borzalmas dolog, hogy az első szülötteket föl kellett áldozni. És ha feláldozták az első szülött gyermeküket, akkor azt gondolták, hogy ez termékenységet fog jelenteni a családba. Ez egy undorító dolog. Tehát ez, és téves dolog is. Tehát nyilvánvalóan Isten helyteleníti az ilyenfajta áldozatot, de elmondja, hogy ez is veszélyként fenyegeti őket, hogy az ilyennek ne engedjenek, és nehogy az életükbe bármi ilyenfajta dolog előtérbe kerüljön. Én azt gondolom, hogy a mai világ az bizonyos szempontból sokkal modernebb, mint régebben volt, de sokkal több információ és kísértés is jön az emberekre, ránk is, meg a fiatalokra is. Olyan információ csatornákon, amiről ezelőtt ezer évben, vagy ezer évvel ezelőtt nem lehetett volna olvasni, vagy nem lehetett volna megélni. Az ember ugyanaz, De nyilvánvalóan az embernek a figyelmeztetése, hogy az engedelmesség, az Isten szavára való odafigyelés, az mindig is áldással járt, az engedetlenség, az pedig mindig megszülte a következményét, ami elvitte az embert Istentől, és nyilvánvalóan Isten azt szeretné, hogyha az Úrnak engedelmeskednénk, és úgy élnénk az életünket. És ez a 13. fejezetnek az első verse, mondtam, hogy a régi Károliba, ez még az előző részhez tartozik, ebből csak egyetlen egy gondolatot, azt, hogy amit itt az ige mond, hogy semmit ne védj, te ne tégy az igéhez, de el se vegyél belőle. Igaz, hogy ezért kell jól ismernünk a Szentírást, hogy az emberben legyen benne az a fajta szándék, hogy amit Isten mond, az egy keskeny út, de ugyanakkor járható út. Sőt, nem csak járható út, hanem az örök életnek az útját jelenti. Ugyanez a gondolat fog megismétlődni egyébként a Jelenések könyvébe is, hogy ne tegyünk hozzá semmit az igéhez. És ez nyilván ránk is vonatkozik, hogy ne a mi emberi gondolataink legyenek azok, amelyek erőt vesznek vagy győzedelmeskedjenek, hanem mindig az ige alá álljon az ember, és annak a szavát teljesítse, azért mert az az örök élet, amit mond az Úr Jézus.